Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Fiala János, majd arra kérem, hogy a végén ne tegye le, jó? Köszönöm. A vonalban Duronelli Péter. Boldog új évet kívánok.
Boldog új évet.
Én egy hete vezetek műsort, nagyjából holnap lesz egy hete. Néhány beszélgetést folytatok például önnel. Ezt leszámítva alapvetően a hallgatóimra hagyatkozom, hogy ők milyen témával jönnek elő, és nem nagyon jönnek elő semmivel se. Az emberek az anyagi problémáikkal ön mit tapasztal, bár önhöz ugye nyilvánvalóan azok fordulnak, akiknek nagy valószínűséggel van pénzük, tehát őket a pénztelenség vagy a szegénység nem feszélyezi, de lehet, hogy tévedek. Hogy a pénztelenség vagy az anyagi kiszolgáltatottság vagy adott esetben az ön ügyfelei, hogyha ott valami olyan történik, ami az ő anyagi helyzetüket alapvetően befolyásolja és nem jó irányban, az azt váltja ki belőlük, hogy hallgatnak? Mi az ön tapasztalata? Tudom, hogy nem szociálpszichológus, de most mégis ezt kérdezem.
Engem az ügyfelek direktben nem szoktuk megkeresni, mert köztünk és az ügyfelek között van egy jól képzett és jól működő értékesítési hálózat. Tehát nekem csak olyan indirekt információim vannak arról, hogy az ügyfelek mit, hogyan látják az éppen aktuális helyzetüket. Sokkal inkább az ismerős kollégák azok, akik jellemzően jönnek, de ez nem mostani specifikum, ez mindig is így volt, hogyha valamilyen véleményre kíváncsiak azt illetően, hogy mit csinálnak a pénzükkel, mit csinálnak a hitelükkel.
Ön egyébként ezeket a kérdéseket elhárítja, válaszol rájuk, ad praktikus tanácsot, nem ad praktikus tanácsot?
Én mindig úgy szoktam, hogy igyekszem mindenkit a legnagyobb biztonságra rábírni. Tehát, hogy olyan megoldást válaszol, akár adósságba veri magát, akár pedig a pénz, ha van megtakarítás, az akar valamit csinálni, hogy a biztonságot keressen. Mindenféle olyan ügyek, hogy valaki mondjuk szerizázzon, vagy aranyat vegyen, vagy részvényeket, vagy ilyesmi, ezek olyan-nagyon ingoványos talaj, és nem sosem vagyok biztos benne, hogy aki ezzel kapcsolatban kér tanácsot, az egészen pontosan képben van ezeknek a dolgoknak a lehetőségével és a kockázataival, úgyhogy én mindig azt tanácsolom mindenkinek, hogy a megtakarításait az fogja fel tartaléknak, és egy ilyen maximális biztonsággal igazi tartalékként kezelje, mint hogy egyébként egy bank a nemzeti tartalékot is ugye csak maximális biztonsággal szokta kezelni.
A pénzhez való viszonya az mikor jött létre? Ha egyáltalán jött létre viszony ön és a pénz között?
Folyamatos volt, nem tudom, nyilván gyermekkoromban.
A szülei milyen anyagi körülmények között éltek?
Hát az akkori viszonyok között nem éltünk rossz az akkori időszakot tekintve.
Mondtak-e olyat a szülei önnek, hogy addig takaróz, amíg a takaród ér, vagy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér? Mondtak-e olyat, hogy sok kicsi sokra megy? Tehát ki lehetett-e következtetni az ő viszonyukat a pénzhez?
Abszolút, tehát, hogy mindig is takarékosan éltünk. Tehát, hogy nem. Pontosabban úgy volt, hogy a pénznek mindig volt valami célja, tehát, hogy éppen mire van, mi az, amire adunk pénzt, és mi az, amire nem adunk pénzt.
Az élet élvezeti oldalára áldoztak-e a szülei?
Áldoztak. Tehát volt egy hétvégi házunk Ráckevén, nagyjából ott nyaraltunk egyébként. Amikor erre volt lehetőség, akkor vettünk videó, VHS lejátszót, volt lemezjátszónk.
Utazás? Utazás?
Volt, igen. Egyébként ez volt az a cél, amire a szüleim igazán gyűjtöttek pénzt, és ugye akkoriban a kötött devizagazdálkodásban nem volt egyszerű devizához jutni, és az volt a szerencse, hogy az édesapám, aki jogászként dolgozott az Ikarusznál, és emiatt sokat utazott, és volt napi díja, ő ezzel rendkívüli mértékben spórolt a napi díjával, és ezt a napi díját, ugye, mint legális, akkor legálisan szerzett deviza devizát, azt egy számlán tartotta, nem tudom, az OTP-ben azt hiszem, az volt kijelölve, akkor ilyenfajta számla vezetésre, és akkor azt a pénzt használták utazásra, és évente háromszor, amikor volt ilyen deviza keret, amikor ugye még lehetett venni az államtól devizát pluszba, akkor ilyen nagyobb utazásokat tettek, a Skodát vagy a Zsigulit megpakolták sátorral és konzervekkel, és akkor voltunk Skandináviában, voltunk Görögországban, tehát ilyen fajta, erre ment a pénz, tehát valószínűleg az utazás ez volt a legfontosabb.
Ahhoz, hogy fekete piacon legyen a külföldi fizetőeszköznek, ahhoz a külföldi fizetőeszközből az illető országban hiánynak kell lennie?
Nem feltétlenül.
Miért nincsen ma fekete piaca a devizának?
Mert van legális. Van legális, és a legális piacon nincsenek korlátok. Tehát akár...
Magyarul nem arról van szó, hogy nincs elég, hanem az, hogy egyébként egyáltalán nem lehet hozzájutni? Vagy csak korlátozott mértékben?
A fekete piac akkor jön elő, amikor korlátozzák a legális devizamozgásokat. Leginkább azt, hogy a belföldiek tudjanak venni külföldi devizát, annyit, amennyit akarnak, és akkor, amikor akarnak.
Amikor olvas arról, hogy megindult egy folyamat, hogy ez gerjesztett, nem gerjesztett, hogy milyen mértékű, nincsenek rá adataim, amelyben a lakosság a pénzét, vagy pénzének egy részét megpróbálja valutára váltani, ennek a jelentőségét mekkorának látja, miközben a kormányzat idejében észlelte a problémát, és minden ezzel kapcsolatos híreszteléssel kapcsolatban megfenyegette azokat, akik rémhírt terjesztenek, mondván, hogy ez bűncselekmény, és ezt szigorúan fogja büntetni.
Én ezzel kapcsolatban egyetlen egy direkt élményem van, ezt a múlt héten csináltam egy egyelemű piac felmérést. Január végén megyünk sielni, úgyhogy kellett vennem eurót, úgyhogy elmentem egy devizaváltóhoz, hogy legyen készpénz árom, és megkérdeztem a hölgyet, hogy mit láttát, hogy most elkezdték menni az emberek a devizát, hogy éppen ellenkezőleg adni, és azt mondta, hogy is. Előttem például egy olyan fiatal ember állt a sorban, aki mindenféle devizákkal jelent meg, néhány euróval, néhány angol fonttal, és szemmel láthatólag a magas forint árfolyamot arra használta, hogy a devizáját eladja, és amit gondolom a fiókba tartott ilyen maradékként. Úgyhogy inkább ezt a pénzlátókat kéne megkérdezni, hogy ott mi a helyzet. Én úgy vettem észre, hogy inkább a devizától még szabadulnak meg az emberek, és örülnek, hogy most jó sok forintot kapnak érte.
Annak mi az oka, hogy a pénzváltóknál a vételi és eladási ár egészen másféleképpen alakul, mint a bankokban?
Elsősorban azért, ahogy én észrevettem, mert a hagyományosan a pénzváltók, különösen a pályaudvarok, meg a közlekedési csomópontok környékén általánosságban a külföldiekkel találkoznak, akik a devizából szeretnének itt forintot vásárolni, hogy aztán itt elköltsék kávéra meg sörre. Tehát igazából azt lehet mondani, hogyha Magyarország eddig ugye az volt az általános, hogyha valaki szeretett volna devizát venni a külföldi utazáshoz, akkor legjobban járt, hogyha elment a pénzváltóhoz, mert ők úgy tolták el az árakat, hogy viszonylag kevés forintot adtak egy devizáért, mert ugye a külföldiek részéről ezt a fajta pénzáramlást látták, és hát a devizát pedig viszonylag már ahhoz képest, a bankközihez képest is, vagy hát ugye mondjuk az a vételi árhoz képest egészen jól adták. De egyébként ugye a pénzváltók azok a bankrendszerben nettóba bevitték a devizát, a devizakest. Tehát, hogy ők voltak azok, akik állam megjelent a papír euró, és a ballakta be vele a bankokhoz, partnerbankaikhoz. Tehát ezért van ez a furcsa árjegyzés a pénzváltóknál devizában.
És miért sokkal magasabb a bankban?
Ugye van egy bankközi árfolyam, nem tudom, hogy sokkal magasabb.
Sokkal.
A valuta, tehát a készpénz, az egyáltalán nem sokkal magasabb. Van egy...
Hát érdemes megnézni, szerintem sokkal.
Igazából a devizaváltók, tehát az utcai devizaváltóknak az árai vannak eltolva aszimmetrikusan a bankközi árakhoz képest. Tehát itt a devizaváltók azok, akik a speciális helyzetükből fakadóan máshogy áraznak. Hát ők lekarmolják a turistákat egészen egyszerűen, szóval.
Önnek még december 1-én, tehát nem tegnap, de tegnap előtt Volt egy írása, a sötétben bujkáló spekuláns titkosszolgálati eszközöket is bevet a kormány, hogy nyomára nyugodjon azoknak, akik megítélés szerint spekulációs támadás alatt tartják a forintot. Végül is mi derült ki?
Hát szerintem semmi nem derült ki, szerintem semmi felvizsgálat nem volt, tehát erről nem tudom, titkosszolgálat, tehát nem kell tudnunk, hogy mit csinál. De nyilvánvalóan nem volt spekulációs támadás, de én úgy vettem észre, hogy a gazdaságpolitika néhány fontos szereplője elhitte ezt a Dajka mesét. Ez azért fontos, mert ez egy olyan dolog, ami nem igaz, és aki ez alapján dönt, az közben azt hitte, hogy igaz. Tehát itt...
De ez mire jó arra, hogy elkendőzzék azt, vagy átmenetleg elkendőzzék azt, hogy valójában mitől magas a devizárfolyam, mert maga se hiszi el azt, amit mond, de hát ha valaki elhiszi, szóval ez mire jó?
Nem, itt szerintem önállítás van. Ez egyébként a politikusokra ez jellemző, amikor elkezdtek félni a befektetők attól, hogy Görögország, majd a későbbiekben Olaszország és Spanyolországnak a fizetőképesség az nem biztos, és elkezdtek elfordulni ezektől a piacoktól, akkor az európai politikusok is elkezdték ezt az önállítást, hogy spekulációs támadás van, holott egyszerűen csak arról volt szó, hogy menekült a tőke azokról a piacokra, ahol korábban egészen nyugodtan volt hajlandó ücsörögni.
Egyébként mit nevezünk spekulációs támadásnak klasszikus módon?
Fú, ez nagyon nehéz, mert egyáltalán kéne definiálni, mi az, hogy spekuláció. Tehát ugye,
amikor ellenséges szándékkal olyan pénzügyi műveletet hajtok végre, amely mesterségesen viszi le az adott ország valutájának vagy pénzének értékét.
Mondok erre egy másik példát, mondjuk tekintsük el a mostani helyzettől, azért ez sosem volt egy ritka dolog, hogy valaki azt gondolta, hogy hát biztos gyengülni fog a forint, veszek egy kis eurót. Kiveszem a bankból, és akkor nem tudom, veszek 3-4 ezer eurót mondjuk magánszemély, és aztán az eurót tartotta otthon, aztán egy idő után visszaváltotta. Tehát ez tipikusan ez egy spekuláció. Ez tipikusan az a spekuláció, hogy a forint gyengülésére játszik valaki, és ezért vesz eurót, ezt csak teheti ön is, tehát én is, teheti az unokatestvérem, teheti bárki más.
Az ön véleménye szerint az elmúlt időben Magyarországon ezen sokan nyertek, és sokan próbálkoztak ezzel az árfolyam változásból adódóan?
Szerintem ezzel nagyon-nagyon sokan bepróbálkoztak, és ezek nem nagy összegek, tehát itt tényleg néhány száz, néhány ezer euróval biztos, hogy azért mindenkinek volt olyan, hogy vagy mondok egy más dolgot, és ez igazán határterület. Hát mondjuk elmegyek külföldre nyaralni, és már megveszem áprilisban az eurót, mert hát ha nyáron gyengébb lesz a forint. Tehát akkor
ez egy normális viselkedés egyébként?
Tessék?
Ez egy normális viselkedés egyébként?
Ez egy teljesen normális viselkedés. Spekuláció az is, amikor megmondom, hogy a pénzem csak a bankbetétben ülcsörög, és veszek egy kis mórészvényt.
Spekuláció-e az most nem abban az értelemben, ahogy eddig beszéltünk, alfaj, hogy valaki külföldre viszi a pénzét, független attól, hogy elijesztik például Ausztriában a magas kamatadóval, de Szlovákiában például nem ennyire magas a kamatadó?
Hát aki ebben gondolkozik, az nem tudom, tehát nyilván spekulálhat is, lehet valami fajta félelem érzete, amivel erre próbál reagálni, úgy a félelemekkel kapcsolatban tudjuk, hogy ezeknek egy része hogy általánosságban ugye nem megalapozott, tehát nem kell, hogy bármifajta alapja legyen annak, hogy valaki valami ellen védekezzen.
Azt kérdezem öntől, hogy arra vajon mi a magyarázat, ha csak nem a kereslet? Hogy adott esetben Szlovákiában tudtommal néhány kereskedelmi bankban lehetséges forintbetétet létrehozni. Igaz, hogy nagyon rövid időre és egyénileg lesz kikért kamattal, de van ilyen konstrukció.
Én köszönöm, nem olyan tanulmányoztam ezeket az opciókat, úgyhogy ezt nem olyan tudom.
De mi lehet ennek az értelme?
Lehetséges, hogy az ottani pénzintézetnek, vagy néhány pénzintézetnek van szüksége forintforrásra, mert közben hitelet forintot akár Magyarország.
Ön minden egyes kérdésemnél pontosan érzékeli, hogy az egyébként gazdasági vesző gazdaságpolitikailag mennyire érzékeny terület?
Igyekszem.
Ezt azért is kérdezem öntől, mert az elmúlt időben elkezdtem szervezni az önnel folytatott beszélgetések sikerén felbuzdulva, de egyáltalán nem ön ellen, tehát nem szeretnék lemondani önről, egy bankárműsort. Pontosabban mondom, egy bankműsort, egy olyan műsort, ami persze akkor lenne igazán jó, hogyha erre a bankok jelentkeznének. Ám azt gondoltam, hogy én elébe megyek a bankoknak, és hát különböző nagy emberekkel beszélgetek, akik mindjárt azon elcsodálkoznak, hogy én honnan tudom az ő mobilszámukat, de az legyen az én édes titkom. És eddig egyetlen egy bankot leszámítva, gyakorlatilag alapvetően, és ezért nem is fogom megnevezni a többi bankot, politikai okokból tartósan vagy rövid időre elhárítanak engem, ami azért nagyon érdekes, mert a gazdaságpolitika szereplői nem nyilatkoznak állami oldalról, a bankok nem nyilatkoznak más oldalról, és az ember azt érzékeli, nevezzük konkrétan meg Fiala János, hogy ez így nem normális.
Ugye az elmúlt másfél évben a bankrendszer az egy politikai erőtérbe került, egy olyan politikai erőtérben, amiben hát eddig nem volt.
Ez mennyire érintette érzékeny a bankokat, mennyire volt számukra szokatlan, mennyire nem volt halványlag őzük sem arról, hogy így is lehet hozzájuk viszonyulni, és ebből adódóan nem tudták, hogy ők mit csináljanak?
Ez szerintem ugyanaz a dolog, ami hát jó néhányan szerintem a viszonylag váratlan gazdasági és politikai megoldásokra, amit az elmúlt másfél évben láttunk, hát hogy első pillanatra azt nézzük, hogy na akkor ezzel mit csináljunk. Egyébként a bankok nem sokáig gondolkoztak ezen a dolgon, ugye létezik egy bankszövetség, tehát ha ebben az erőtérben valami, ha politikai erőtérben bármilyen pénzintézet az bármilyen formában szeretne reagálni, akkor ugye a bankszövetség...
Igen, de a bankszövetség működéséről sem tudunk sokat, és amit én adott esetben tudok róluk, azt nem azért adták nekem tudtul, hogy én ezt megosztam mással, amiből kiderül, hogy a bankszövetség tevékenységét is befolyásolja nem kismértékben a politika, vagy adott esetben az abban lévő emberek pozitív vagy negatív személyiségi jegyei. Nagyobb mértékben egyébként annál, semmint ami egyébként egy kívülső megfigyelő számára indokolt volna.
Jelenleg az van, hogy a pénzintézeti tevékenységnek az eredményessége, sőt a pénzintézeti tevékenységnek a mozgástere és a feltételei, azok sokkal jobban átpolitizáltak, mint eddig, és ennek megfelelően hát a pénzintézetek igyekeznek a politikával kapcsolatot keresni.
Igen, de nekem erről mindig az jut az eszembe, amikor amikor annak idején a foci meccseken azt mondták, hogy valamelyik csapat, általában az Internacionálé volt egyébként ilyen, amelyik ugye a sajátságos védekezéséből, vagy hihetetlen védekezéséből adódóan rányomta, ez még évtizedekkel ezelőtt volt a bélyegét a másik csapatra, mert kénytelen volt ehhez alkalmazkodni, ha csak nem tudta a saját játéksturcsát ráerőltetni az Internacionálére. Magyarul, hogy a politika ebben az elmúlt időben, legalábbis Magyarországon úgy tűnik, de lehetséges, hogy a benyomásom rossz és a látszat csal, rá tudta a saját játékszabályait úgy erőltetni a bankszektorra, hogy közben a bankszektornak volt saját játékterülete és volt saját játékfelfogása is, de azt valamilyen módon átmenetleg vagy tartósan nem tudta hozni, és most úgy tűnik, mint amelyik zsákban táncol.
Igen, ez részben így van, részben pedig ugye az történt, hogy ugye ebben a feltételrendszerben, amiben a pénzintézetek működtek, ugye minden vállalkozás ugye több évre tervez előre, ebbe történt néhány olyan hirtelen intervenció és hirtelen változás, ami ugye merőben a peremfeltételeket merőben megváltoztatta, és ugye ezt a helyzetet valamilyen formában kellett kezelni a pénzintézeti rendszernek, és hát mondom, kezeli a bankszövetségen keresztül, és ennek az a következménye, hogy egyébként, hogy nem értem zárkoznak el a bankok, mert nem biztos, hogy szerencsés dolog a médián keresztül üzengetni.
De pontosan erről van szó, hogy én nem üzenget, tehát az egy másik műsor. Én egész egyszerűen az ő szemszögükből szerettem volna bemutatni azt, hogy itt mi zajlik, és hogy ez egyébként nem egy teljesen agyament vállalkozást, azt egy bank már visszaigazolta, ahol szintén óvattal viszonyulnak hozzám, de nem utasítottak eleve el. Egy bank vezérigazgatóval a Zserbúban fogok találkozni, egy vezérigazgató helyettessel tegnap kutyafuttában megismerkedtem, de egy nagyon sajátságos találkozás volt.
Igen, azért ezt a fajta helyzetet azért szokniuk kell a pénzintézeteknek, a bankoknak, tehát nyilván mindenki másfajta stratégiát követ. Az első az, hogy akkor először próbáljunk meg szakmaként fellépni, és akkor próbáljunk...
Nekem jelenleg az állam és a bankok közötti játék nem tűnik tisztának, ami nem azt jelenti, hogy piszkos, de mintha nem tudom áttekinteni, gyanúval vagyok.
Nehéz ügy, mert ugye egy olyan helyzetben működik a... hogy ilyen helyzetben próbál bármit is csinálni a pénzintézeti rendszer, amiben azt látszik, hogy rendkívül fókuszban van, tehát a politikának.
Illetve... Igen, de amikor a politika azt mondja, hogy szabadságharcot folytat, és sokan azt mondják, hogy ez elmebetegség, otthonról hozott hülyeség, egy ilyen szituáció, a hallgatás, ha nem is azt mondja, hogy ennek lehet alapja, minden esetre eleve nem erodálja. Tehát azt mutatja, hogy a bankszektorral szemben igenis be lehet próbálkozni. Az egy másik kérdés, hogy ezt nem biztos, hogy szerencsés szabadságharcnak nevezni, de hát hogyha ez így hangzatosabb, akkor el lehet nevezni így, és ha éppen nem újházi tyúkuslevesnek hívja.
Szerintem, tehát én azt vettem észre, hogy azért a bankok igyekeznek ebben a szempontból tudomásul venni a feltételeket, tudomásul venni azt a politikai realitást, amiben most...
Van-e a bankoknak, Duranelli úr, lelkiismeret furdalásuk a múlt miatt?
Hát ugye ez azért nehéz ügy, mert ez olyan, hogy van-e az autógyáraknak lelkiismeret furdalásuk a nem tudom miatt?
Könyv. Természetesen a kérdésben benne volt az, hogyha akarja megértés válaszolja, ha azt mondja, hogy egyébként egy karburátornak nincsenek érzelmei, tudomásul veszem, hogy nem akar válaszolni.
Hát, hogy mondjam, ugye ezek apró döntések sorozataként alakult ki egyébként az a helyzet, hogy valóban túlságosan sok devizaadósság halmozódott fel az országban, ráadásul egy olyan devizában, amiről kiderült, ugye nagyon nehéz ezt megállapítani, akkor, vagy a most értékelni, de kiderült, hogy hát egy lényegesen gyengébb árfolyam, tehát egy nagyon gyenge, alulértékelt devizában adósodott el az ország. Ez most kiderült, hogy hát ez történt.
Ez az alulértékelt deviza sose tér már vissza, vagy ez az alulértékelt deviza, akkor miért volt alulértékelt?
Ennek elsősorban az volt az oka, hogy Svájc rettenetesen sok tőkét exportált ki, és ezért belül a kiáramlás volt Svájcban, és ez lenyomta a svájci franknak az árfolyamát. És amikor jött a válság, és a svájci tőkeexport nagyon-nagyon lelassult, sőt visszájára is fordult, tehát a deviza elkezdett visszaáramolni Svájcba, akkor a svájci frank megerősödött, és eltűnt az alulértékeltsége, ami akkor volt, amikor mi eladósodtunk svájci frankba.
Ha már itt tartunk, mit gondol a Hildebrand feleségéről?
Hát nem ismerem a helyzetet, én, ahogy én, ez teljesen csak egy ilyen feltételülés a részemről, szerintem ez egy teljesen véletlen baleset. Tehát ez ugye a Hildebrand felesége és a devizapiaci szakember egyébként, és én azt nagyon-nagyon el tudom képzelni, nem Magyarországon vagyunk, hanem Svájcban, hogy egy ilyen döntésről valóban nem szűrődik ki, nem csorog ki információ még a...
De vagy a családi asztalra ezt megbeszélték, és ha megbeszélték, akkor a Hildebrand nem azt mondta, hogy ezt azonnal vissza kéne csinálni, mert ebből kegyetlen botrány lesz, ami az én állásomba fog kerülni?
Nem, szerintem egyszerűen arról volt, hogy a feleség, amikor megvette a dollárt, nem tudta, hogy közben a svájci egybank abban gondolkodik, hogy a svájci frank árfolyamával...
Oké, de az ön véleménye szerint ők kettejük között ez egy nyitott tény volt, vagy ez akkor derült ki, amikor kiderült a sajtó számára is? Vagy ők azt gondolták, hogy ezt meg lehet úszni, nem vetődik rájuk a gyanú árnyéka?
Nem tudom, hogy ez pontosan hogyan zajlott, de mondom, én azt gondolom, hogy amikor a Frau Hildebrand megkötötte a deviza ügyletet, ezt a deviza ügyletet, akkor neki nem lehetséges, hogy nem volt birtokában az információ, hogy néhány nappal később elkezdődik interveniálni a svájci frank ellen, és begyengítik az árfolyamot. Tehát szerintem ez egy baleset volt, és hát ennek aztán ez lett a következménye.
Azt kérdezem öntől, hogy az ön véleménye szerint létrejönne az IMF, Európai Unió, az Európai Bizottság és Magyarország közti megállapodás, és ha igen, mikorra, mert hogy erről különböző teóriák vannak, amelyekbe belefér egy jelentős forintgyengülési hullám is még?
Szerintem ez a legfontosabb kérdés, és ez igazából két dolgon múlik. Az egyik dolog az, és ezeket egyiket sem, én egyiket sem tudom, az egyik az, hogy mi van azon a listán, amit elsőben az Európai Unió állított össze, és hogyha jól értelmezem, a legmagasabb szintről, tehát mondjuk a...
Mennyire tartja ön valószínűsít, mennyire valószínűsíti azt, hogy ezen a listán rajta szerepel az, hogy a sokorói telekcsere kapcsán indított büntetőeljárás Gyurcsány Ferenccel szemben szűnjön meg, vagy ez nem gazdasági téma, így aztán nem valószínű, hogy az IMF ilyenekkel zsarolná a magyar kormányt?
Nem, egyébként nem az IMF zsarol bármivel is, ha más szót egyáltalán használjuk, hanem az Európai Bizottság.
Oké, rendben van, akkor ők mennyire valószínű, hogy a melegházassággal kapcsolatban, vagy Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos aggodalmaikat erre a területre transponálnák?
Én azt gondolom, hogy alapvetően arról van szó, hogy az elmúlt másfél évben kialakított új hatalomgyakorlási és politikai struktúra visszabontására tesz kísérletet a javaslat, amit valószínű Sárközi és Merkel stábja is részt vett az összeállításban. Én azt gondolom, hogy ezek a ilyenfajta feltételek vannak. Én azt hiszem, hogy ebben az Európai Bizottság rendkívül merev, és az a kérdés, hogy milyen forintárfolyam, milyen kamatszint és a devizatartalékok fogyásának milyen szintje az, amikor a magyar politika hajlandó arra a fajta kapitulációra, ami kell a megegyezéshez.
Ez egy de jure kapituláció, vagy egy eszmei kapituláció? Tehát szükség lesz a jogszabályok felfüggesztésére, aminek nincs értelme megváltoztatására?
Biztos, hogy szükség lesz, hogy most értelem van-e vagy sem, ezt nem akarom kommentálni. Ugye az elhangzott a magyar kormány részéről, hogy azért bizonyos jogszabályi változtatásoknak nem látják akadályát, hogy fel.
De mindjárt hozzátették, hogy nem is tapasztaltak olyat, hogy konkrét dolgokat soroltak volna fel, miközben én hallottam ilyet, de úgy látszik, ez egy szubjektív terület. Ki van, aki lát ilyet, ki van, aki nem lát ilyet?
Igen, én is azt az információt kaptam, hogy ezzel kapcsolatban volt határozott és konkrét kérdés. Tehát biztos, hogy kell jogszabályi változás, ugye a kormány azt mondta, hogy hajlandó is jogszabályi változásokra, az a kérdés, hogy mennyire van szükség, és mennyire hajlandó, és milyen árfolyam mellett, és milyen kamatszint, és milyen hazai viszonyok mellett hajlandó azokat a kompromisszumokat meghozni a magyar politika, hogyha lehetséges, hogy már 3-20 mellett, vagy 3-14 mellett meghozza, hiszen most már csak a technikai részletekről beszélünk, de az is lehet, hogy azokat a feltételeket per pillanat most a magyar politika elsően belpolitikai okok miatt még nem.
Mennyire figyeli ezt kíváncsian egy 10-es skálán? Mennyire figyeli ezt kíváncsian egy 10-es skálán?
11-esen.
Elnézést a hallgatóktól, hogyha a személyes kérdésekkel bizonyos mértékig elment az idő, de én önt nem egy gépként kezelem, és szíves elnézését kérem, egy fél percre feltartanám adáson kívül. Jövő héten akkor folytatjuk. Duranelli Pétert hallottak. Jó reggelt! A vonalban Koltai Róbert. De egyébként hánykor szoktál kelni?
Hát többször kelek. Akkorban már.
Ha kinézel, akkor azt látod, hogy minden fehér.
Körül. Halló?
Mondom, ha kinézel, azt látod, hogy minden fehér.
Igen, de elolvad, ami esik most.
Igen?
Hát azt látom a párkányon.
Igen, de lehetséges, hogyha másfelé néznél, akkor meg azt látnád, hogy megmarad.
Tudom, utána, csak mondom, hogy most már itt plusz van.
És mi van a madáretetéssel?
Hát az most egyelőre...
Ja, ahhoz hó kell.
A szomszédok az... etetik a madarat.
Azt kérdezem tőled legelőször is, hogy hogyan találtál te erre a Móricz naplóra? Ki talált rá? Te találtál rá? Elolvastad, fantáziát láttál benne? Más hívta fel rá a figyelmedet? Mennyiben gondoltad azt, hogy ez neked bejön? Nem, hogy sikeres lesz, hanem hogy ez neked való.
Én igazából, mint újságolvasó, mint érdeklődő ember, tudtam róla, hogy a Móricznak van egy különös naplója, ami iszonyúan izgalmas, és rengeteg olyan intim dologgal van tele.
Jó, itt állj meg egy pillanatra, mennyire voltál, vagy mennyire vagy te Móricz rajongó, mennyire ismered a Móricz írásait, vagy ebből a szempontból tökéletesen lényegtelen, mert itt most a Móricz életéről van szó, független az ő írói munkásságától.
Hát mindenképpen rajongója voltam az eddigi művei alapján is. Hát ebben nőttünk fel. Tehát ő a legnagyobb. Valamiben ő a legnagyobb, ne döntsük el most, hogy miben. De válaszolva az első kérdésre, az, hogy ebből bármi szülessen, mikor először megláttam, hogy ez egy majdnem 1000 oldalas könyv, akkor csak arra gondoltam, hogy hát ezt hogy tudnám majd egyszer elolvasni, idáig jutottam. És éppen akkor egy interjúban voltunk Bétörök Fruzsinával, aki tulajdonképpen élete első ilyen irodalmi, pláne színpadi próbálkozása volt. Ő azt mondta, mert mondom épp egy interjú keretében, hogy ő úgy érzi, hogy nekem való lenne ez az anyag. Mondom, milyen anyag? És akkor rá egy hónapra elém tett egy olyan 100 oldalt.
Jó, de ő megmondta egyébként, hogy ez miért lenne neked alkalmas, vagy miért smakkolna ez neked?
Hát ahogy engem a filmjeim meg egyéb munkáim alapján megítélt. Mert ugye, hát azért ezt mindjárt előjáróban mondhatjuk, hogy a Móricz az igazából, tehát ez egy óriási drámai. Mondjuk ki, ez az 1924-25-ös napló, az az év, amikor az élete legtragikusabb és legnagyobb döntése előtt állt. Amúgy meg grafomán volt, és minden pillanatban írt. És egy hatalmas napló dolog kerekedett ki, ami ráadásul tele van függelékekkel, amiben levelek, amik mind felhasználhatók voltak. Minden esetre nem színdarabra gondolt a Fruzsina, amikor ezt elintette, hanem hogy én ezt majd valahogy közösen oldjuk meg.
Egyébként erről a naplóról, ahogy kiderült, én ezt korábban nem tudtam, de most megtudtam, úgyhogy nem fogok olyan dolgokkal itt villogni, amelyekkel egyébként korábban nem villoghattam volna, hogy erről a naplóról nagyon sok szó volt, illetőleg, hogy ennek a naplónak a létéről korábban is lehetett hallani, illetőleg kivonatokat lehetett belőle ismerni. Te ezeket a kivonatokat, ezeket a korábban valamilyen módon megszerezhető részleteket ismerte, de illetőleg azt kérdezem, hogy te végül is az egész naplót olvastad-e, vagy ebből a kivonattal ismerkedtél meg csupán?
Igazából azért ismertem, mert bizonyos múzeum, azt hiszem a Petőfi Irodalmi Múzeumban elérhető volt, és Forgács András egy színdarabot csinált ebből, aminek az volt az érdekessége még plusz, hogy rámosztotta Móricz Zsigmond szerepét. De az a színpadon jövő menő...
Ez mikor volt?
Szereplő, de végül nem én játszottam.
De ez mikor volt?
Hát több mint 20 éve.
De miért nem te játszottad?
Végül miért nem? Uh-huh. Ilyen technikai okokból. Szóval nem. Az a színházról bemutattuk volna először... Nem is tudom, hát a Kolibri színházban mutattuk volna be, és nekem nem tudom igazából mi bajom volt, vagy egyeztetési okok, tényleg nem tudom egész pontosan. Nem vágytam eljátszani, pontosan azért, amiért most ennyire szeretem ezt, hogy egyedül lehet ezt az anyagot megmutatni.
Jó, ideig mi nem jutottunk el. Te most egyébként társulati tag vagy teljesen saját magad idejének vagy az ura?
Én már a Sose halunk meg című filmem idején, a 90-es évek eleje óta, félig meddig olyan szabadúszó voltam, aki a Kaposvári Színházhoz tartozott, és a Sose halunk meg bemutatója után teljesen szabadúszó lettem, mert azt szerettem volna elkísérni.
És ez így is marad? Mármint a jövőben, tehát most már a Koltai így marad.
Igen, én még akkor is szabadúszó voltam, amikor a József Attilában 2-3 évig művészeti vezetőként fungáltam.
Az egyébként, hogy végül is Lukács Andor színházában jelenik ez meg, és a közönség soraiban is meg lehet találni meg annyi hozzátartozó, illetve Kaposvárról is ismert arcot, az véletlen, vagy azért ez korán sem tekinthető véletlennek?
Hát nem tekinthető, mert többszörösen ideális. Újból az Andorral munka kapcsolatba léptünk, nekem az egyik legfontosabb barátom és szakmai társam volt a kaposvári év.
Ti korbelileg hogyan viszonyultok egymáshoz?
Hogy?
Korbelileg.
Egy idősek vagyunk. Hát ez a csapat, a Jordán, Lukács Andor, tehát így a legjobb barátaim voltak Kaposváron, és kicsit elszakadtunk az Andorról, az az igazság, tehát erre is nagyon jó volt ez a helyzet. A másik pedig, amit te láttál, az maga a csoda volt, mert a többi előadásokon félházak voltak. És úgy látszik, ennyi, ilyen nagy hatása van, hogyha az ember bemegy egy-egy rádióba vagy tévé.
Ez egy mekkora befogadó képességű színház? 100 ember, vagy annál is kevesebb?
60 a hivatalos, de szerintem most 80-an voltak.
Nyomasztó az, ha félház van?
Hát benne van a szövegben is, a Móricz szövegben, hogy katasztrófa.
Ahogy te ültél kifelé egyfolytában, vagy legalábbis nagyon sokszor balra beszéltél, ott próbáltam rájönni, hogy akik ott ültek, azok ismerősök-e vagy sem, vagy ennek nincs köze ahhoz, hogy ismerősök voltak-e vagy sem?
Nem, hát miután itt nagyon takarékosan kell minden mozdulattal bánni, hiszen én végig ülöm tulajdonképpen ezt a nagy drámát. Tulajdonképpen mindig, mikor a Jankával ott érzem a mikrofon, vagy a hangszórót fölöttem, ahol Molnár Piroska hangján fantasztikusan a
tényleg fantasztikusan
hangját kapjuk. És ennyiben, tehát ilyen icipici mini jeleket adok.
Azt áruld el nekem, légy szíves, hogy valaki kezele magnót, vagy te pontosan tudod azt, hogy mennyi időd van elmondani a szöveget, mert utána Molnár Piroska megszólal. Egyetlen egyszer fordult elő, hogy egymásra beszéltetek. Ebből arra következtetek, hogy nem kezel senki se egy magnót, neked tudnod kell, hogy mennyi időd van.
De kezelni kell, mert azért el kell indítani mindig az én végszavamra a Piroska szövegét. És ilyen szempontból mi rendesen fölvettük, aztán engem kivágtunk. Igen, kezel, mégpedig miután nagyon szegény az eklézsia, barátságból, és hát ő tudja a legjobban az anyagot, a Bétörök Fruzsinak.
Tehát ő maga volt az, aki ott ült?
Igen, aki néha az Andor is ott van mellett, a Lukács Andor is mellett végigköveti minden pillanatát, és ez nagyon jó. Na és hát a Fruzsina olyan halált pontosan indítja, tehát például igen, a legutóbbi előadáson azt improvizáltam, de előtte megbeszéltük, hogy amikor van köztünk egy nagyon éles telefonbeszélgetés, mikor fölhív engem egy szállodába, mármint a...
Debrecenben?
Igen. És ott eddig csak mindjárt az volt, hogy maga az Janka kedves. És most megbeszéltük, hogy beletettem két hallót, hogy mindig ezt csinálja velem, hogy nem szólal rögtön, hogy ezzel is gyilkol. Tehát és hát ő ezt halálpontosan érzi, hogy mikor olyan nagy szünetet tartottam, hogy mondta utána, hogy egy kicsit megijedt, hogy nem indított el, de megérezte, hogy ezt akartam csinálni.
Ugrándozom össze-vissza, de azért a végére csak össze fog állni a kép. Olvastad-e az egészet, vagy ezt a kivonatot olvastad?
Az egészet nem olvastam, de mondom az, hogy ezzel az anyaggal már foglalkoztam 20 éve. Az egyáltalán nem tette fontossá, hogy olvassam, és még veszélyes is lett volna, ha elolvasom. Ez nagyon fura. Azért, mert akkor találtam volna egész biztos, mikor már úgy éreztük, hogy teljesen rendben vagyunk.
Hogy kiegészítetted volna?
Vegyük ki. És közben ez működik, és egy kerek történet az 1000 oldalból a 43, ami végeredménybe kijött. De el fogom olvasni.
Miután ugye az őszintesség az embert kötelezi, én nem olvastam. Azt kérdezem tőled, hogy egyébként te tudsz-e arról, hogy levele Simonyi Máriának is van Móricz Zsigmondhoz, hiszen egyébként a levelezésből főleg a feleségével való levelezés van benne, illetve egy-két baráttal, de a színésznővel való levelezése csak egy oldalon jelenik meg. Az ő részéről van-e? Van-e válaszlevél?
Van, persze. Ez határozott cél volt, hogy ez az est, ez a Janka és a Móricz Zsigmondnak a párharcot.
De ez a párharc vajon nem szenvede csorbát, hülye a kérdés, de nem tudom jobban föltenni, hogy a másik nő ebben a formában nem jelenik meg?
Sőt, megjelenik, mert mindenféle...
Igen, de csak a Móricz Zsigmond említése által, saját maga jogán nem.
Igen, mert itt nem a sztorit tartottuk fontosnak, hogy őzőre is halljunk. Nem volt olyan színvonalú az...
Én ezt is értem, azt kérdezem tőled...
A színvonalú a színésznő levele, mint a...
Jó, de hát az egész dráma arról szól, hogy a két nő összehasonlíthatatlan, Móricz Zsigmond mégis elválik a feleségétől.
Igen, és utána azt mondja, hogy de kiadja vissza Jankát.
Igen. Biztos tudnom kéne, de én most nem fogom adni az okosat, így adom a tudatlant, aztán vagy az vagyok, vagy sem, de szerintem lényegtelen. Tudod-e, de ha nem tudod, nem bűn, hogy mekkora korkülönbség volt a két nő között?
Hát a Janka olyasmi korú volt, mint a...
Móricz Zsigmond, ugye 21 év házasság után következik kezdve, de vajon mennyi idős lehetett a színésznő?
Szerintem az egy olyan 10-15 évvel lehetett fiatalabb.
Azt kérdezem tőled, ami engem foglalkoztatott, és ami nem derült ki, elnézést, ha teljesen felszínes gondolataim vannak, hogy a búzakalász, ugye jól mondom?
Igen.
Bemutatóját követően és a szerelemre lobbanást követően vajon mikor bújtak ágyba a szerelmesek, miközben azt sem nagyon tudom mondani, hogy szerelmesek, mert hogy ugye Móricz Zsigmond szerelmes volt, az egyértelmű, de a darabból a viszont szeretettség egyértelműen nem derül ki még a végése.
Ehhez lehet, hogy meg kéne nézned még egyszer.
De vállalom, hogy valami kimaradt, tehát akkor légy szíves, segíts.
Mondom, lehet, hogy meg kéne nézned még egyszer, mert pont szerintem azért nagyon finom a dolog, hogy az 1000 oldalból lett 43, és mégis minden benne van. Amikor azt írja a Móricz a vége felé, hogy persze, ugye azt hittük, hogy csak egy könnyű kis erkölcstelenkedés, meg nem tudom mi, de nem az, mert szerelem mély perzselő, tisztító, piszkító vihar. Tehát ezt írja a színésznőnek. Ebből is teljesen tisztán kiderül, hogy...
De mennyi idővel vajon a bemutató után következett be, vagy ezt...
Poén is, vagy... Bocsánat, csak az még poén is, amikor azt mondja, hogy hol tartja a leveleimet.
Igen.
A lábam között.
Igen.
Mondta kis színikusan.
Igen, pedig az egy szűk hely.
Hát pedig azt mondja, hogy nagyon sok helynek kell lenni, pedig én aztán tudom, hogy ott nagyon pici hely van,
Igen. Le
tudnám. Hát szóval ennél szebben nem lehet erre a kérdésedre a választ.
De mennyi idő után következett ez be?
Hogy mennyi idő után?
Igen.
Ebben az egy évben történt minden. Tehát, hogy az biztos, hogy nem a legelső időszakban, hanem a harmadik hónap. Amikor már túl van a Debrecenen, azután. Mert ott őrjöng érte, hogy addig nem nyugszom, míg egyszer a maga karja közt nem tölkötem ki magam.
Azt kérdezem tőled, lehet, hogy rossz a kérdés ismételten. Ez egy színházi előadás, felolvasóest, van egy különbség a kettő között, és ha igen, az mi?
Én szerintem ez egy színház, egy olyan színház, ami nem mindennapi. Tehát nem mindennapos, és se nem hangjáték, se nem felolvasó színház, hiszen hát látszik, hogy ott van az egész a fejemben. Az a kottatartó, meg a szöveg, azért kell, hogy néha rápillantok, meg legyen mibe kapaszkodni a leg...
Ott ugye súgó nincs.
De hát ott van az anyag.
Mennyire tanulsz könnyen?
Nálam, tehát tehát nagyon nagy jelentősége van egy-egy lecsapott papírlap.
Mennyire tanulsz könnyen szöveget?
Hát bemagolni ezt nem tudtam volna. Demagolni ezt nem tudtam volna, és minden előadáson többet tudok a dologról, és mindig van egy tovább lépés, amikor ezt is megértem, hogy ezt, hogy...
Januárban 3 előadás van, az sok vagy kevésnek tűnik?
Az pont rendjén való, mert nagyon nehezen indult. Decemberben 6 volt, az soknak tűnt akkor. A mostani, tehát hogy elindult a közönség érdeklődése, tehát ez a jegyvásárlásból, meg a internet, meg nem tudom mi, Ez azt mutatja, hogy jó lett volna, ha legalább 4 előadás van. De van még egy olyan hír vele kapcsolatban, hogy nem akarom elkiabálni, hogy a Szombathelyi Színház szeretné bemutatni, tehát hogy ott is ment.
Valójában a Jordán?
Budapesten, igen, a Jordán. Budapesten csak a Sanyi és Aranka Színházban.
Anyám Jancsi és Juliskának hívja azt követően, hogy hallotta, hogy én voltam és megnéztem. Honnan van a Sanyi és Aranka név?
Ez tudomásom szerint a Lukács Andor kegyeletből a Halász Péter emléke tiszteletére, akivel a Katona József Színházban, azt hiszem a kamrában Sanyi és Aranka néven, a Andor volt a Sanyi, az Arankának beöltözve a Galász Péter, mindig az aznapi újságok.
Igen, volt ilyen.
Közönség kérésére rögtönöztek, sőt néha mások is bementek Sanyinak meg Arankának. Tehát egy, és azt hiszem ennek az emlékére nevezte el a színházat. Hát bár inkább kapna valami állami vagy valamilyen támogatást, mert minden pályázatát mostanában visszadobják.
Maga a... Tehát a Móricz örökösök mennyire könnyen adták ezt a részletet?
Kérdés. És ez a legszebb része talán az egész dolognak. Hát nekik van egy hatalmas felelősségük, tudod, azért, mert hogy unokák. De hát ők...
Találkoztál velük?
Unokái, ők unokái...
Találkoztál velük?
De, hát nem, hogy találkoztam, hát pont ezt akarom mondani, hogy eleinte nem elzárkoztak, hanem elhajtottak minket.
Minket vagy a dramaturgot?
Tessék?
Tehát kettőtöket, vagy csak Bétörök Fruzsinát?
Ezt együtt uh-huh. jelentkeztünk náluk. Mi előtte voltunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Cséve Annánál, aki az egész óriási anyagot szerkesztette, és hát neki is nagyon tetszett, hogy szép lesz ez, mikor már kész voltunk az anyaggal. Ők meg úgy belenéztek, és nem tudták mi ez, ahhoz nagy nehezen hozzájárultak, hogy megjelenjen a Napló. De annál többet nem akartak, hogy mi ez, hogy idős színészek hangja, meg mármint, hogy mi idősebbek vagyunk, a Piroska is, meg én is, mint a Móriczék voltak abban az évben. De, és nem értették, hogy ez nem egy színdarab, ahol én a 40 éves Móriczot eljátszom. Tehát egyáltalán nem értették, és elhajtottak. És többször elhajtottak, és Kolos Réka, az egyik unoka, ő valamit érzett, és miután még írásba is adta, hogy nem járulunk hozzá. Ezután...
Ők milyen korúak?
Kétszer még...
Pillanat, ők milyen korúak?
Hát nálam pár évvel idősebbek. Uh-huh. Olyan 70-es. Uh-huh. Hát édes, nagyon. Én a Rékával és a unoka testvérével, aki szintén Móricz unoka, az Imolával találkoztunk. Na, és akkor ott volt egy döntő dolog, hogy a Réka megérzett valamit, de a nemet ő is hangoztatta. És akkor én azt mondtam, hogy na, akkor hallgassák meg, hogy én ezt hogy szeretném megcsinálni. És akkor közben eszembe jutott, hogy a legjobb az Andor lenne, hogyha mi kibékülnénk, már nem voltunk haragba, de 20 éve megszakadt mindenféle.
De itt meg kell, hogy álljunk, akkor el kell, hogy mondjad legalábbis lágfortokban, hogy akkor mi történt.
Semmi, annyi történt, hogy még párszor dolgoztunk együtt, a Sose Alunk Meget az Andornak köszönhettem olyan szempontból, hogy ő vitt be a Simó Sándorhoz, akit én is jól ismertem, de az Andor mondta, hogy a Robinak van itt egy olyan forgatókönyv lehetősége, amit... Tehát nagyon jóba voltunk egy ideig, és aztán, ahogy én a József Attilában játszottam, meg nem néztük meg egymást. Illetve én néha megnéztem az Andort, én meg nagyon megbántottam, hogy ő soha semmibe. Jó, hát ezek apróságok, vagy a Szamba című film, amiből bejátszott a rádiótok részleteket 8 óra tájban.
Igaz, én voltam.
Gondoltam, hogy
igen.
Dolgok mögött. És ott például az Andor, hát szerintem fantasztikus volt abban a szerepben, amit játszott, de meg volt rám sértődve, mert a busz jelenetből kivágtam egy-két poénját. Ilyen hülyeség. Mindegy, a mélyén mindig is szerettük egymást, és... de vigyázz, mert így elfelejtem, hogy mit kezdtem el mesélni. Igen,
arról van szó, hogy hogyan sikerült rávenni őket arra, hogy beleegyezzenek.
Tehát följöttek meghallgatni az anyagot, és akkor már a Piroska hangját is hozzátettük, már fel volt véve. Mert mi nem gondoltuk, hogy ezt bárki nem fogja engedélyezni. És ott álltunk, hogy lehet, hogy majd csak...
És akkor két embernek eljátszottátok?
Nem, hát én szépen elolvastam.
Úgy.
Úgy olvastam, mint ahogy neked olvastam.
Jó, de akkor ott ültek ketten a Sanyi és Arankában?
Nem. Itt a Melinda úti uh-huh. helyen. Uh-huh. És itt ültek az asztalnál, és akkor láttam, hogy könyvbe lábad a szemük. Az Andor elején...
Ez mikor volt?
Várjál.
Ez mikor volt?
Csak ez másfél hónapja, vagy két. Uh-huh. az Andor kezdett el igazából nevetni, mert ezt tartom a legfontosabbnak, hogy erről az oldaláról én a Móriczot, megmondom őszintén, én nem ismertem, de szerintem a közönség se, hogy ilyen frenetikus humorral nyúl bizonyos dolgokhoz, meg öniróniával, meg a fájdalom kellős közepén. Na és nevetett az Andor, aztán már ők is nevettek, könnyezve nevettek. Amikor szünetet tartottam, akkor egymás közt így beszélgettek, hát hogy mit szólna ez a nagymama. Én meg azt mondtam, hogy ne azzal foglalkozzanak, mondom, mit szól ez a nagypapa, ha megszületik ez az est, mondom, örülni fog. Lényeg, mire vége volt, azt mondta a Réka, hogy ő most azt mondja, hogy ezt nem lehet, ez nem egy lehetőség, ezt be kell mutatni. És nemrég döntött úgy, mert először beletették a szerződésbe, hogy csak egy ilyen maximum 80 személyes színházba mutatható be. És most a szerződésbe kijavítatták, hogy ahol gondolom, tehát bárhol. Ja, és fantasztikus barátság lett belőle a hölgyekkel.
Mennyire emlékeztet ez a te életedre, a szónak abban az értelmében, hogy neked is magas hőfokon égő érzelmi életed volt, talán van is, miközben ehhez olyan nagyon sok embernek rajtad és a családtagjaidon kívül nincs köze?
Hát mindenkinek az van. Én szerintem egy színész nem lehet aludta. Én minden szenvedélyen nyúlok. Tehát ennek köszönhető, hogy színész létemre túl vagyok a 8. mozifilm, amiben rendezőként, társforgatókönyvíróként és még szereplőként is vettem részt. De szerintem szenvedély nélkül...
A fiad látta?
2-szer, igen.
Feleséged? Volt feleséged? Ti egyáltalán elváltatok jogilag, vagy csak nem éltek együtt?
Nem váltunk. Igen. Persze, látta. De most látta. Eddig nem volt rá módja, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy ő iszonyú szigorú. Tehát nekem 3 nagyon-nagyon szigorú ember van, aki a Jutka, Molnár Piroska, és ugyanilyen erővel a Dés Laci. És mind a hárman a legpozitívabb dolgokat mondták.
Mit mondott a Darvas Feri?
Már-már.
Mit mondott a Darvas Feri?
Nagyon szerette a dolgot. Hát az meg egy külön kitüntetés, mert ő mindent megígér, hogy majd ezt megnézi. Van közös önálló estünk tulajdonképpen. Tehát ő kísér engem zongorán a Lerajzolom percek alatt című estemben. De a legnagyobb meglepetésem, de most ott volt. Nagyon szerette. Azt mondta, hogy fölvette titokban hangfelvételt.
Magyarul valahol a 10-valahanyadik előadásnál tart. Mennyiben változik?
Minden előadásban előbbrébb lehet lépni. Hát például elkövettem azt, amikor itt felolvastam a rokonoknak, a rokonoknak, mikor felolvastam, akkor pont jó helyen tartottam szünetet, ahol most is tartok. A bemutató előtt egy tévképzetem támadt, hogy sok ez... hanem hogy nem szabad kiengedni a közönséget az atmoszférából, és ezért nem tartottam szünetet. Úgy is sikeres volt, de fele akkora siker, meg fele akkora eredmény, mint amikor visszaálltam már a Sándor Gyuri, mikor megnézte, akkor ő mondta, hogy vagy rövidíteni kéne egy kicsit, vagy pedig kéne szünet. És ezt meggondoltam, és azon a ponton még egy nagyon jó rögtönzést is lehet csinálni, mikor már nem bírja, hogy
és akkor...
könyörög a munka lehetőségén, a fenelje meg, hogy engedjen dolgozni, ezt még maga se akadályozhatja meg. És akkor már, mikor nem tud mit mondani, akkor bemondja, hogy
szünet. Én azt tapasztaltam, hogy a végére elfáradsz.
Hogy?
Hogy a végére elfáradsz.
Úgy érezted?
Hát a szövegmondás az egyértelmű, mint hogy azt gondolom, hogy ez nagyon fárasztó lehet.
Nem fáradok el. Nem, hogy pont amióta szünet van. Tehát amióta szünet van, már pedig csak az első 3 előadáson csináltam egybe az egészet. Na akkor nagyon elfáradtam. Most nem fáradok el, csak lehet, hogy volt egy kis koncentráció visszaesés, de nem éreztem azt meg, akikkel beszéltem utána. Tehát nem éreztem ilyesmit, hogy...
Képben ott van-e előtted a két nő, vagy nincs előtted ott?
Hát a piroska is ott van.
Nem.
Igen.
A Móricz felesége és a színésznő.
Ja, értem. Hát nem tudom.
Láttad őket fényképen, vagy nem?
Ja, értem. Láttam. Láttam. Sőt, a Jankáról ugye többet tud az ember, már élből, meg a Janka képét láttam. A Simonyi Máriáról meg nagyon sok mindent hallottam.
Nem utálod a Móriczot?
Az egy írtó izgalmas dolog, hogy a unokák, mármint a Móricz unokák, ezek a nagyon kedves nénik, azt mondták, hogy mert tudnilik, a sztorihoz hozzátartozik, nem a színházi esthez, mert a színházi est itt lezáródik, amikor Janka meghal, és nem válaszol a Simonyi Mária semmilyen levélre. Ez az est.
Igen.
De az életben úgy volt, hogy azt hiszem két év múlva feleségül vett, és 8 évig egy nem túl jó házasságban éltek.
Nem utálod a Móriczot azért a választásáért, ahogy választott?
Hát én semmiért nem utálom, mert már hogy érted, hogy választott? Nem választott ő.
Hát hagyta a feleségét meghalni.
Ja, hogy a Janka fantasztikus. Hát szóval
igen, de azért valójában ugye, ugye arról van szó, hogy egy ilyen mágneses körben van mellette, mert a szíve és a férfiassága az viszi a másik nőhöz. Az esze tartaná ott, de az eszét látható módon, vagy tapasztalható módon nem tudja eléggé kontrollálni.
De nem, az esze is rettenetesen...
Hát az esze igen.
Mi?
Az esze igen, de arra kevésbé hallgat.
Azt hiszem, hogy az a legdöntőbb, ami a legvége ennek az estnek. Amikor azt mondja, hogy az a helyzet, hogy nekem muszáj fotón írni a jó esteket, szeretem, egy biztos, hogy lehet, ki kell mondani. Lehet család, lehet feleség, lehetnek gyerekek. De a legfontosabb az írás.
Igen, a Helta Jenőnek van egy olyan darabja, most lehet, hogy te tudod a címét, amiben arról van szó, hogy az író csak boldogtalanságban tud írni, és a feleségének van egy szeretője, és aztán egy rövid időre a feleségét otthagyja a szeretője, és arra az időre nem tud írni, és mindent elkövet Helta Jenő darabjában a főhős, hogy a feleségének ismét legyen szeretője, ismét lesz szeretője, és ismét tud írni.
Ez olyan egyszerű, hogy a József Attila írja, hogy tehát nem kell feleség, meg nem kellene konkrét történetek. Elég az, hogyha például valaki mondjuk olyat tesz, ami tehát, hogy aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Ez a lényege, hogy van, aki tud alkotni akkor is, hogyha rózsadomb, csodálatos villa, nem tudom, libériás inasok, és mégis óriásit tud alkotni. Van, akinek meg az kell, hogy valamiért szenvedjen, vagy sokat szenvedjen, vagy még többet szenvedjen. És akkor kitalál magának alkoholt, italt, szenvedélyeket, és az mind ott van a színpadon. Tehát az, hogy valaki bejön, vagy bejönnek 14-en, és te csak egy embert tudsz figyelni valami miatt. Mert annak titka van, annak fájdalma van. Én szerintem ez a legfontosabb.
Te is ilyen vagy?
Hát ilyen voltam, mert...
Voltál vagy?
Hát azt mondom, hogy...
Kicsit olyan vagy, mint a szépernő, aki azt mondja, hogy szépernő voltam.
Hát figyelj, ez micsoda? Hát milyen dolog az, hogy csinálsz valamit egy éven keresztül? Mert ez egy hatalmas munka volt, ha esetleg nem látszott. Azért, mert ott egy kotta, meg ott az anyag, meg nem tudom mi, de ez hatalmas munka volt. A bemutató minden különösebb reménye nélkül, ezen kívül maga a munkának a küzdelme, hát ez egy olyan harc, amit nem lehet elmondani. Ráadásul még anyagilag is szinte belepusztul az ember, mert hát ilyen pici színház, amelyik egyetlen fillér állami támogatást nem kap. Itt főleg az volt a lényeg, hogy jöjjön létre ez az est. És majdnem minden, tehát az a válaszom, hogy igen, majdnem minden munkám ilyen, hogy a lehetetlenségből, a bajból, a zűrökből kell valamit
létrehozni, és nem pedig az anyagi, nem tudom milyen kielégülésért.
Nagyon szépen köszönöm, örültem, hogy ott lehettem. Koltai Róbertet hallottak.